A kommunikáció mögött ugye mindig van egy érzelmi háttere az egésznek, és hogyha például dühös vagyok, mérges vagyok, sértődött vagyok, csalódott vagyok, akkor ebből az érzelemből fogok én kommunikálni, és valószínű, hogy hibáztatni fogom a másik embert. Ha viszont én kedvességből kommunikálok, nyugalomból, békességből, akkor meg általában én azt gondolom, hogy a kommunikáció akkor egy ilyen végiggondolt, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és építő jellegű. Tehát, hogy a két emberről beszélünk, tehát ahogy kapcsolódunk, mert ugye kommunikációval tudunk a legjobban kapcsolódni, legalábbis így is lehet, hogy ez a kapcsolódás, ennek a minősége nem mindegy, hogy milyen, főleg, hogyha hosszú távon beszélek, akár egy munkatársról, akár egy párkapcsolatról, barátról, gyerekről, hogyha én ebből a nyugalomból kommunikálom ki, és én tudom, hogy mit szeretnék, és tudom, hogy azzal a kommunikációval mi a célom, kontroll alatt tartjuk az egész érzelmi állapotunkat, és nem fordítva, hogy az érzelem kontrollál le minket.
Ezt senki nem mondja, hogy a másik arcába kell odahányni őket. Szerintem itt van egy ilyen tévé.
Ja, értem. Jön a kényszer, hogy
igen,
itt
igen.
És most.
Tehát, hogy itt vannak, így dúlnak bennem, és akkor szerintem ez az információ marad ki, hogy nem feltétlenül a másik személynek kell ezeket oda tenni. Vannak erre tök jó technikák, akár otthon a falnak, tehát kidühöngöm magam a szobában, vagy a nem tudom, sétálok egyet az utcán, és kiventilálom magamból, ami kikívánkozik, hogy az érzelmeim le tudjanak csitulni, és akkor, amikor én már a másik személyhez odaállok, akkor már nem ezeket az érzelmeket fogom oda tenni, ami félrevinni a kommunikációmat, hanem el tudom juttatni az információt a cél személyhez.
Ez itt a Tudatos Család Podcast.
Szerinted mitől tudatos egy család?
Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
Én Koller Krisztián vagyok.
Én pedig Koller Zsuzsi.
Ez pedig a Tudatos Család Podcast.
Hogyha most már mindenki felkészült, akkor kezdhetünk is néhány kommunikációs tippel a hétköznapjainkra. Koller Zsuzsival és Koller Krisztiánnal beszélgetünk. Sziasztok!
Szia!
Szóval a kommunikáció az mindig egy nehéz téma. Legyen szó párkapcsolatról, baráti kapcsolatról, mindig ki kell taposni egy utat, hogy hogyan is kellene ezt csinálni, és aztán persze nem úgy csináljuk. Tehát ez benne talán az egyik legszebb dolog. Viszont ezt lehet tanulni, vagy lehet odafigyelni dolgokra, amiket lehet, hogy hát nem egészen jól csinálunk. Nagyon sokféle példát szerintem fel lehet hozni kommunikációs szinten, hogy mit szoktunk elrontani, és most szerintem akkor azt szögezzük le, hogy nem párkapcsolatra kihegyezve beszélgetünk, hanem teljesen hétköznapi szinten. Engem talán az érdekelne, hogy ha most így elsőre kellene olyat mondani, ami nektek személyes tapasztalat volt, hogy felfedeztétek, vagy valaki szólt, és valahol az elején, amin elkezdtetek dolgozni magatokkal, hogy nektek mi volt ilyen, ami esetleg megmaradt, hogy ilyen tényleg volt, és ilyet tényleg csináltatok?
Nekem az az első észrevételem, amikor én nem tudtam jól kommunikálni még, ugye most is csak próbálkozom vele, ugyebár, ahogy az egyik előadásban.
Mindig lehet fejlődni.
Igen, mindig van hova fejlődni. hogy a kommunikációval különböző érzelmeket is közvetítünk, és most így tudom mondani, hogy a metakommunikációval is különböző érzelmeket lehet közvetíteni. Szóval szerintem az, hogyha egy jó kommunikáció, egy tudatos kommunikáció fel van építve, akkor azzal az érzelmeket elkezdett tudni irányítani.
Hát, ha tudatosan fel van építve, de ha nincs, és a legtöbbször nincsen, akkor tulajdonképpen nem csak a szavakkal vagdalkozunk, hanem a szavak által.
Hát, hogy a szavak mögött mindig van egy érzelmi
töltés. Hát, szerintem akkor válik ösztönössé a viselkedés, és akkor a kommunikáció is a felé megy. Amikor nem azt teremtjük a kommunikációval, amit szeretnénk, hanem sodródik az egész. Visz magával az érzelem, visz magával a reakció, ami belénk van rögződve, akár a régmúltból, akár gyerekkorból, aki még ugye erre nem fordított figyelmet, hogy ezen javítson, vagy változtasson, akkor ott jönnek az ösztönös reakciók szavainkkal is.
Akkor nézzük már erre példát, hogy mi az, amikor ilyen ösztönösen így folynak ki a szavak a szánkból, és aztán később esetleg realizáljuk, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet volt kiengedni őket a kapun.
Amikor dühösség van rajtunk, tehát hogy a kommunikáció mögött ugye mindig van egy érzelmi háttere az egésznek, és hogyha például dühös vagyok, mérges vagyok, sértődött vagyok, csalódott vagyok, akkor ebből az érzelemből fogok én kommunikálni, és valószínű, hogy hibáztatni fogom a másik embert. Ha viszont én kedvességből kommunikálok, nyugalomból, békességből, akkor meg általában én azt gondolom, hogy a kommunikáció akkor egy ilyen végiggondolt, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és építő jellegű. Tehát, hogy a két emberről beszélünk, tehát ahogy kapcsolódunk, mert ugye kommunikációval tudunk a legjobban kapcsolódni, legalábbis így is lehet, hogy ez a kapcsolódás, ennek a minősége nem mindegy, hogy milyen, főleg, hogyha hosszú távon beszélek, akár egy munkatársról, akár egy párkapcsolatról, barátról, gyerekről, hogyha én ebből a nyugalomból kommunikálom ki, és én tudom, hogy mit szeretnék, és tudom, hogy azzal a kommunikációval mi a célom, kontroll alatt tartjuk az egész érzelmi
állapotunkat,
és nem fordítva, hogy az érzelem kontrollál le minket. Szóval szerintem a kommunikáció mögött van ez a tényező is.
Na jó, de annyiszor mondják azt is, vagy hát nem tudom, van, aki úgy gondolja, hogy azért vannak ezek az érzelmek, hogy ne folytsuk le, ne kontrolláljuk le, hanem hogy engedjük ki, hát, hogy ne maradjon bennünk, mert hát akkor tudjuk, hogy milyen problémákat okozhat. Tehát, hogy ez pedig látszólag pont az ellentéte annak, amit mondasz. De akkor hol van a...
Igen, csak nem mindegy szerintem, hogy hova tesszük ezeket az érzelmeket. Tehát nem, ezt senki nem mondja, hogy a másik arcába kell odahányni őket. Szerintem itt van egy ilyen tévhit.
Ja, értem. Jön a kényszer, hogy igen, itt és most.
Tehát, itt vannak, így dúlnak bennem, és akkor... Szerintem ez az információ marad ki, hogy nem feltétlenül a másik személynek kell ezeket oda tenni. Vannak erre tök jó technikák, akár otthon a falnak, tehát kidühöngöm magam a szobában, vagy a nem tudom, sétálok egyet az utcán, és ventilálom magamból, ami kikívánkozik, hogy az érzelmeim le tudjanak csitulni, és akkor, amikor én már a másik személyhez odaállok, akkor már nem ezeket az érzelmeket fogom oda tenni, ami félrevinné a kommunikációmat, hanem el tudom jutni az információt a cél személyhez, akinek szeretném.
Én szeretnék behozni ide egy példát. Például folyamatosan van az, hogy én mondjuk szidom folyamatosan a Zsuzsit, hogy te ezt nem csinálod, te azt nem csinálod, te így csinálod, te rosszul állsz ki a garázsból.
Ez egy elmélet, mert nem szoktad ezt.
Így van.
Igen, tegyük
tehát,
fel.
Akkor én
hol voltam, amikor ezt csináltam, nem emlékszem.
Jó, de olyan egy párszor azért régen csináltam. Na, szóval,
hát akkor nagyon régen lehetett.
Így van. Emlékszem. Szóval mikor mondtam,
az idő megszépíti a dolgokat.
Ennyi.
És hát mit tesz a tudatos kommunikáció?
Felülíródnak ezek.
Már el is ment. Igen. És hogyha ő meg úgy kommunikál, hogy ő folyamatosan mondjuk minősít engem, hogy én pedig ezt nem csinálom meg, így nem, akkor egymás között a negatív érzelmet kapcsoljuk be, és ez most lehet a gyereknél is, hogy miért nem csinálod már ezt, miért nem csinálod így, miért nem csinálod úgy. Tehát, hogy folyamatosan, hogyha én rosszá teszem a másikat, vagy ítélem a másikat, minősítem a másikat, akkor egy után nem lesz könnyed a kapcsolódás, hanem mindenki ebben a sértődés, dűharag, ebben a...
Hát ez a visszahúzódott, ez a felhúzott falak mögé
mögött.
Vonult állapot.
És olyan, mintha én is felhúzom a falat, meg a másik ember is, amit hogyha így dobálnánk át így a falak fölött ezeket a sértő információkat, és ez mindenféleképpen az van, hogy eltávolodást fog jelenteni a két ember között. Ha viszont azt gondolom, hogy a falakat leengedem, figyelj, lehet, hogy itt hibáztam, figyelj, bocsánat, hogy egyébként így beszéltem veled, legközelebb így és így kommunikáljuk le ezt a dolgot, vagy hogy beszéljük meg úgy legközelebb, akkor figyelj, én így állok be, hogy te jobban tudjál kiállni a garázsból, és hogyha ez segítő szándékú, vagy hogy a jövőben már elkezdem ezt kommunikálni, hogy a jövőben hogy csináljuk, és a megoldást kommunikálom ki, akkor van az, hogy ezek a falak egy idő után lebontódnak, és most így fogom mondani, hogy a kedvesség lesz az előtérben, nem a dűharag sértődés, hanem a kedvesség, és a kedvességgel mindig felépítünk valamit. Valami jót, valami jobbat, mint ami egyébként régen történt.
Meg nem arról beszélünk, hogy mi az, ami nem jó. Szerintem ez egy alapvető hiba szokott lenni, hogy az sokkal könnyebb felsorolni, hogy mi az, ami nem oké, vagy mi az, ami nem tetszik a másiknak a viselkedésében, vagy ebben a dologban. És azt felejtjük el szerintem sokszor, hogy sokkal messzebbre visz, vagy jobban afelé visz, amit szeretnénk, hogyha ehelyett azt mondanánk, hogy mi az, amit igen. Nem azt, mi az, amit nem, hanem mi az, amit igen, helyette, mit szeretnénk. Mi az, amire meg szeretnénk érni. És itt van szerintem a különbség, hogy hogy nyilván, hogyha van egy problémám, vagy egy nem tetsző dolog, amit a másik csinál, akkor azt én jelezhetem neki, de hogy mire rakom a nagyobb fókuszt, mivel töltök el több időt, nagyobb energiát abba, hogy jól leszígyam, hogy mi az, ami nem jó, vagy elmondom, hogy figyelj, ez és ez nekem nem tetszik, vagy ezzel nem értek egyet, vagy ez engem zavar, ez már egy jelzés, ami tökre elegendő, ahhoz, hogy utána befogadja azt, amit szeretnék helyette. De ha én a bal oldalra, vagy erre a negatív oldalra helyezem a nagyobb hangsúlyt, és ez szokott lenni ugye az érzelmileg túlfűtött kommunikációnál a jellemző, hogy elmondom mindenféle tarkított szavakkal, megtöbött mondatokkal, hogy mi az, amit nem szeretek benne, vagy mi az, ami zavar, akkor nem fog bemenni a másik oldala az információmnak, amit szeretnék.
Igen, mert addigra ő már felhúzza a falat, tehát ugye, ugye engem elkezdesz szídni, hogy mi a nem jó benne, mit érkezel felettem, én már felhúzom erre a falat, mert ugye én rosszá vagyok téve már, és hogyha csak egy kicsi információ van, hogy legközelebb csináljuk így, akkor már meg se fogja hallani. Ha viszont erre azt tudjuk mondani, hogy oké, figyelj, nekem ez és ez nem tetszett egyes szám első szemében, és oké, figyelj, legközelebb tudnánk úgy csinálni, hogy és azzal már...
Tehát, mert a megoldás felé
amit
terelem.
Amit mondott a Zsuzsi, hogy a fókuszt azt alapvetően a megoldás felé tereljük, és a pozitív jövőképben, hogy nekem hogy működik ez az egész, vagy nekem hogy működne, én hogy lennék, hogy érezném magamat jól a bőrömben, és akkor már ezt kommunikálom ki, nem a bántást.
Most akkor én, ahogy mondtátok ezeket a példákat, én két felé bontottam ezt az egészet. Ugye onnan kezdtük, hogy sértődés, düh, harag, tehát érzelmek, és ugye ez bármikor elönthet minket, amikor egy olyan helyzet adódik. Tehát van egy adott pillanat, amikor elvesztjük a kontrollt, vagy legalábbis nagyon annak a határán állunk, ez ugye hirtelen egy ilyen érzelmi állapot. Viszont ez a másik, amikor a minősítésről beszéltetek, ez nekem, nem tudom, hogy van-e erre ilyen szakszó, lényegtelen is, de hogy ez nekem inkább felel meg egy kommunikációs taktikának, egy mintának, hiszen azzal, hogy rosszá teszem a másikat, ugye nyilván az a magamat emelem. Tehát ezt valahol, valamikor, valahonnan megtanultam, hogy ezt csinálom, és ezzel nem lesz jó nekem, de azt hiszem, hogy jó lesz nekem. Szóval, hogy a kettő között számomra van különbség az érzelmi, hirtelen érzelmi töltet, meg az, hogy nekem van egy olyan stratégiám, amit valahogyan kialakítottam.
Van különbség, de szerintem nem biztos, tehát számomra mind a kettő azt jelenti, hogy nem vagyok tudatos a kommunikációmban. Tehát amikor abszolút valamit felhasználok a másik ellen egy ilyen taktikát, azt sem tudatosan csinálom.
Nem,
tehát ez a közös benne. Csak azt hozom magammal, láttam valahol, és nem biztos, hogy ez nekem működik, csak még egyelőre nem láttam rá, nem tudom, hogy mit szeretnék helyette másképp csinálni.
Én mostanában a konzultációkon azt szoktam elmesélni, hogy... Emlékszem, mikor kicsi voltam, kimentünk Németországba, hoztuk haza a Commodore 64-et, meg hát hoztuk ezeket, és az első távirányítós autó, ami ott volt Németországban, hogy nem volt hozzá kábel, amivel ugye ment az autó, tehát a rádió hullámos első távirányítós kis autó, és hát ez 80 márkába került, és emlékszem arra, hogy két hétig voltunk kint, én másfél hétig hisztiztem azért, hogy ezt az autót én megkapjam. Tehát mikor csak megkértem a szüleimet, akkor nem kaptam meg, tehát én azt tanultam meg viselkedésben, hogy én úgy tudom elérni a célomat, hogyha megsértődök, és az akarással. Uh-huh. És ez egy olyan erős, beívódott struktúra. A Zsuzsi nevet, ő tapasztalta egy párszor.
Egy órával ezelőtt is. Nagyon
hogy, ahogy ezt tanultam meg, és gyerekként ez nekem működött, és én azt láttam, hogy apukámnál is ez működött, hogyha ő nem kapott meg valamit, vagy nem kapta meg a figyelmet, akkor ő is megsértődött. Megsértődött, aztán ivott egy fröccsöt, vagy rágyújtott egy cigire, szóval, és ezzel nem hozzátéve.
Te ő is ilyen hangosá vált, nem?
Igen. És emlékszel, hogy ő is hogy így berobbant, és én ezt hoztam viselkedési mintába, mert hogy nekem ez a természetes az, hogy a párkapcsolatban ő úgy érte el mindig az ő akaratát, ő úgy tudta magát érvényesíteni, hogy megsértődött. Ez jól működött gyerekként, jóban a gyerekként ez működik, de amikor én vagyok a párkapcsolatomban, akkor az nem biztos, hogy már ez a módszer, vagy ez a taktika, vagy ez a felvett viselkedési minta, ez működőképes most már, méghozzá azért, mert ott gyerekként funkcionáltam, hogy annak idején mondta Zsuzsi, egy pár héttel ezelőtt, olyan vagy, mint egy 3 éves gyerek.
Akinek elvették a játékát és beült a sarokba.
Így van. és akkor nekem az működött, hogy amikor elvettük a játékomat, akkor tényleg megsboltam. De tényleg így működünk, és ez most nevetünk rajta.
Nem jó vagy rossz, ez van.
Ez van. És szerintem mindenkinél van ilyen. Nekem valószínű, hogy azért van ezzel több dolgom, mert nagyon sok éven keresztül így reagáltam ezekre a helyzetekre. És üdv mindenkinek, aki megsértődik. Tehát, hogy pacsi, innen is. És most viszont vannak olyan szituációk, amikor ugye belemegyek ugyanebbe, és megnézem, hogy működik-e. Tehát, hogy a párkapcsolatomban, vagy akár mondjuk az üzletemben, vagy a gyerekemmel jól megsértődök, és kipróbálom, hogy működik. Nem tudom, hogy nektek van-e
ilyen. Ez a tudatos választása egy technikának.
Igen. Vagy a tudattalan választása. Vagy mert hogy ugye annyira lekontrollál ez a viselkedési minta engem, hogy nem is tudom irányítani, hanem csak egyszerűen elindul.
Tehát ösztönössé.
És ösztönössé válik. És ez az, amikor ösztönössé válik, na ilyenkor van az, hogy én régen nagyon rosszá tettem magamat ezért, és ilyenkor, amikor elcsípem, wow, ott azért nem úgy kellett, vagy hát ott volt egy sértődésem, de úristen, én ezt a gyerekkoromból hozom, ami egyébként ugye 90%-ban a viselkedési minta átveszi az irányítást rajtunk, és akkor ugye ez az érzelem visz téged. És ezért mondjuk, hogyha mögötte van egy érzelem, azt kommunikálod kifele is. Mert hogyha minősítesz, utasítasz, számonkész, akkor biztos, hogy van mögötte egy düharag sértődés. Ha viszont egyébként te kérsz, vagy kedvesen beszélsz a másikkal, akkor a nyugodtság, vagy az öröm, vagy a lelkesedés, hogy hogyan oldjuk meg, akkor azok az érzelmek vannak mögötte. És na mindegy, szóval, hogy kipróbáltam én is, hogy működik ez, és ilyenkor vannak elengedés technikák, amivel ezeket az érzéseket, a berögzültségeket elengedjük. Nekünk is van egy ilyen elengedés csomagunk, ugyebár, és ezekkel a technikákkal így lesz tudatos a kommunikáció, hogy észreveszem, és nem rosszá tenni az, hogy én most így voltam ezzel, hogy én most sértődve válaszoltam, hanem ez hát, most így
vagy
sikerült.
Vagy hogy újra belementél esetleg.
Vagy hogy igen, mert ezért is hibáztatni szoktam magamat, és hogyha a kommunikációról beszélünk, akkor van mindenkinek egy belső kommunikációja is, és akkor majd erre majd térjünk át. Szóval, hogy ilyenkor elkezdem rosszá tenni magamat, még jobban dühös leszek magamra, akkor én nem érek semmit, és itt már is az önbizalomra ráraktunk egy pecsétet, jól mondom, magunkat megpecsételtük, és rosszá tettük.
És ez be is ragaszt abba a szituációba, vagy abba az érzetbe, mint hogyha nem is fejlődtem volna. Ha,
így van, és ráadásul, hogyha én így kommunikálok a másik emberrel, ami ösztönös, azt ő vissza fogja jelezni, mert őben is bekapcsolja ezt az érzést, és ezért van az, hogy felhúzzuk a falakat, és akkor dobálózunk.
Hogy mondják, ahogyan az adjisten, olyan a fogadjisten.
Szóval, hogy így, oké. De mi lenne, hogyha kedvességgel dobálóznánk, és nem a düharag sértődéssel?
Igen, meg mi van akkor, ha tényleg nem baj, hogy néha ebbe belecsúszunk, tehát hogy nem kell ez miatt bánkódni, vagy magunkat megítélni, hanem egyszerűen csak lehetőségünk van ezt észrevenni, és a Krisztiánnál is ebbe, amit itt említettem ebbe a szituációba, egy órával ezelőtt ugyanez a megsértődés jött, ez feljött, ez a hangulat, érzékelhető volt, és akkor így ránéztem, mind a ketten észrevettük, és egy perc múlva visszaváltottunk. Tehát, hogy van lehetőség változni, sokkal jobban tudunk fejlődni, hogyha megengedjük magunknak azt is, hogy hibázzunk. Hogy a régi dolgok is feljöjjenek néha, az sem baj. Hanem egyszerűen csak, ez a régi Krisztián volt, jó, és jót nevetünk rajta. Van, amikor a régi, természetesen ezt a reakciót az én régi Zsuzsi viselkedésem hozta, tehát, hogy ezt is hozzáteszem, hogy én is tudom. Tehát jött egy ilyen régi kis spirál, amiben ott bekerültünk. Tehát nincs ezzel baj. Utána tudunk ebből is tanulni, már könnyedség van rajta, nem megyünk bele a drámába, hanem egyszerűen megyünk tovább. Ilyen
és
is van.
Az van, hogyha én így kintről elmesélem magamnak, mondjuk most ugye nektek is megosztom ezt a történetemet, hogy én ott megsértődtem, ez a sebezhetőségem alapvetően.
És ez kell
változáshoz. Hányszor volt az már, hogy ezzel a sértődéssel, tehát hogyha én el is ismerem ezt a sértődést, hogy én mennyi mindent teremtettem ezzel, tehát hogy mennyi mindent fejlődtem, mert hogyha nem lenne ennyit sértődés vagy düharag bennem, lehet, hogy nem is indultam volna el a tudatosság útján, és ezért mondom, hogy ezek nem rosszak, hogyha rámerünk nézni.
Igen.
Erre a dologra egy kicsikét, hátralépek magamból kettőt, és akkor rámerek nézni erre, hogy úristen, de hogy emlékszem, hogy megsértődtem a régi munkahelyemre, és abból álltam föl, és az vitt engem előrébb, tehát mint egy üzemanyag lehet ezt használni, ezt a régi viselkedés, mindát, tehát tényleg nem kell rosszát tenni, mert a tudatosság az arról szól, hogy egyébként
nincs jó vagy rossz, nem ítél meg semmit, minden benne van.
Hanem, hogy ezáltal egyébként megyünk előrébb, és fejlődünk, és ezáltal lesz könnyebb sokkal.
Hát, de néha meg úgymond szoktuk mondani, hogy néha kell, hogy rosszul reagálj, rosszul, tehát hogy a régi minták szerint reagáljunk. Itt arra gondolok, hogy néha, amikor nincs meg ez a kontroll, és marad az ösztönösség egy helyzetben, amikor egyébként téged valaki, bár nem tudom, negatív színben tüntetett, vagy olyat mondott neked, akkor néha nem rossz az, hogyha kiengeded azt magadból, amit ott ki kell engedned, vagy néha nem baj, hogyha pontosan emiatt tudatosan belemész ebbe a régi mintázatba, mert hogy
hát, van, amikor ez működik.
Mondani, hogy van, amikor ennek helye van.
Igen, nekem ez jut eszembe, vagy az jut eszembe erről, hogy ezt felhoztad, hogy ez egy határhúzás is lehet.
Na igen.
Tehát elképzelhető, tehát ezért mondjuk, hogy nem jó vagy rossz semmi, senki ne vegye magára, hogy esetleg valamit rosszul csinál, nincs ilyen, csak lehetünk mindig egyre tudatosabbak ezekben is, és ahogy te is mondod, ezeket lehet tudatosan is előhúzni, akár, vagy félig tudatosan, nem megbánni, hanem akkor lehet, hogy ez jól tettem, hogy kiengedtem, mert ott mindenki érzékelte, hogy itt van nálam a határ. És igenis meg kell húzni azt a határt, mert az is egyfajta kommunikációs elakadás, ha valaki nem meri meghúzni a határt. Nálam például abban az irányban volt elakadás, és egy csomó elfojtott minden volt bennem, amire aztán nagyon sok idő és nagyon sok önismereti munka kellett, hogy én arra rálássak, hogy egyáltalán ott voltak azok az elfojtások, és ez mind-mind megvolt a kommunikációmban. Nálam pont az ellenkezőjeként torokblokk, nem jött ki semmi a számon, amikor mondjuk megsértődtem, vagy megbántottam, vagy bármi bántott, egyszerűen nem tudtam kimondani sem, hogy mi a bajom, nem tudtak megvigasztalni, mert nem jött ki semmi a torkomon.
Hát ő sírás jött.
Csak a sírás. Nekem csak a sírás jött, olyankor is nem tudtam megfogalmazni. Szóval ez nagyon sokféle módon megjelenhet a kommunikációs elakadás, és tényleg bármikor lehet ebben egyre jobbá és jobbá válni, hogyha valaki szeretne.
Az jutott így eszembe, hogy van, amikor teljesen tudatosan van használva ez, amit a Zsuzsi mondott, hogy határkirakás. Például emlékszem, hogy nekünk volt, hogy megegyeztünk, és nagyon szépen kommunikáltam, hogy én szeretném, hogyha ezt nem csinálná többször. És amikor szépen mondtam...
Úgy tűnt, hogy megértettem.
És mondta a Zsuzsi, hogy oké, rendben, ez akkor legközelebb így lesz.
És teljes hát, jelenlét.
Teljes de... jelenlétté,
nem? Vagy ja, nem.
Aztán jött a következő nap.
Jött a következő hét, és megint elmondtam, ugyanúgy, de ugyanaz történt, hiába látszólag megértette. Ő mondta, hogy természetesen, drágám, megértem, jó, legközelebb csináljuk így.
Ja,
igen. Volt egy következő hét, hát megtörtént ez ugyanaz, és ő nem emlékezett rá. Tehát ő mondom, hogy fia, emlékszel rá, hogy megbeszéltük? Ő nem. Ő nem emlékezett semmire. És akkor mondtam, hogy figyelj, most fogsz rá emlékezni. És tök keményen bekommunikáltam ezt az egészet.
Nem, szerintem harmadszor már keményen mondtad.
Nem, másodszor még mindig
másodszor finoman. Még mindig finoman emlékeztet, hogy de hát megbeszéltük. Ja, persze, oké, tudod, de hát közben mosogatsz, meg mindent csinálsz. Oké, jó, hogy igen, jó. Ja, és ugye nem volt rajta töltés, igen. Mert olyan tudatosan és kedvesen mondta, hogy nem érzékeltem ennek a súlyát, ennek a dolognak. És akkor volt ez, hogy harmadszor is ez a szituáció előkerült, vagy előfordult, na és akkor mondta, hogy jó, akkor most itt elővette a...
És akkor most már meg fogod jegyezni.
Valót.
Tudni, hogy emlékezni fogsz rá.
És tényleg, tehát lássuk be, hogy tényleg valamikor ez működik. Egyszerűen a másik nem érzi a súlyát, és szerintem a gyerekekkel szemben, majd mondd el, amit szeretnél, és a gyerekekkel szemben szülőként is ez van, hogy nem mindig az utyuru-putyuru működik, hogy figyelj, tudnál ebben segíteni, hogy tök jók ezek a dolgok, de van, amikor a gyerekeknek meg abszolút az egyik fő funkciójuk, hogy megtalálják, hogy hol van a mi határunk, mi az, amit ameddig el lehet menni, mi az, amit nálunk meg lehet tenni, melyik felnőttnél mit lehet megtenni, és nagyon sokszor van az, hogy a gyerekekkel is tudatosan választjuk az emeltebb hangnemet, ha azt látom, hogy a tizedik kedves kérésemre sem megy be az információ.
És hogyha gyerekekre megyünk át, akkor én ezt szerintem fontosnak fogom most tartani, hogy ezt így elmondjuk, hogy nekem mindig van egy kommunikációs stratégia a gyereknevelésben, méghozzá azért, hogy egy következetes kommunikációt vigyünk végig a gyerekeken, méghozzá azért, mert hogy a gyerekeknél nem jó, hogyha nagyon putyuri-mutyuri, az sem jó, hogyha én mindig szidom és kioktatom őt, és föntről kommunikálok ő vele, mert ugye ez a két végletes történet, és van egy ilyen kommunikációs stratégiánk rá, hogy mind a kettő benne legyen. Tehát a negatív is, meg a pozitív, tehát hogy itt valahol középen van egy ilyen töltése ennek a kommunikációnak, és ezt minden alkalommal, így az első alkalomnál, az egyéni konzultációknál el szoktuk mondani, hogy a gyereknevelésnél, hogy a gyereknevelési problémával jönnek, akkor én ezt szeretném elmondani, ezt a kommunikációs stratégiát, és ez pedig az, hogyha először szólok a gyereknek, hogy például este mondjuk fürdés van, és 8 óra a kádba, és ő ott játszik, mert nyilván a gyerek benne van a flóba, tök jó, tök rendben, de szólok, hogy gyerekek, figyeljetek, készen van a fürdővíz, még kétszer fogok szólni, és negyedikre, akkor, hogyha nem csináljátok, akkor egyébként hangosan, tehát ordibálni fogok. És ez azért nagyon jó, mert a gyerek benne van a flow-ban, őneki nincsen időérzéke, mert a flow-ban elveszítjük ezt a dolgot. Viszont én, mint szülő, ugye meghúzom a határt, hogy hol fogok én átmenni a kedvességből, mondjuk is, hangosabba. Hogy hangosabba, vagy durvább energiákba. Uh-huh. És így kiszámítható leszek én, mint szülő, és a gyereknek megadok egy választási lehetőséget, hogy ő ezt szépen is megértheti, és csúnyán is. És ugye másodszor megint szólok neki, akkor mindig határozott, kiegyensúlyozott, tudatos vagyok én, és mondom neki, hogy mikor fogok én elpattani, tehát hogy negyedikre ordítani fogok, és akkor mindig megemelem egy kicsikét a hangomat a harmadikra, hogy na jó gyerekek, most már ne szórakozzatok velem. Harmadik, fölkészítem, és akkor általában mondjuk elmennek és fürdenek.
Most már,
mert az elején kipróbálták mindig azt,
hogy milyen a
negyedik.
Tehát tényleg meg kell mutatni azt, az energiát, azt a hangerőt, azt a stílust,
így van,
hogy tudja, hogy mit nem szeretne.
Nem szeretne. És mi ezzel, a múltkor mondott erre a Zsuzsi egy példát, hogy ez olyan, mint egy nagy rét, és hogyha nagy kedvességben elengedem a gyereket, a nagy rétre, akkor nincsenek határok. Ha azt mondom, hogy mindig lekontrollálom a gyereket, és mindig szidom, és negatív, akkor meg berakom egy ilyen kicsi karámba. És erre tudom azt mondani, hogy a rétet, van egy nagy rét, de azt...
Csak körbeszalagozom.
Körbeszalagozzuk ezzel
lássa,
a kommunikációval.
Hogy meddig mehet el.
Hogy lássa, így van, hogy meddig mehet el, és hol van a határ. És én ezt mindig figyelmeztetjük arra, hogy amikor ott már húzogatja ezt a szalagot a gyerek, akkor egyébként, na jó, oké, de ott már az van, hogy túlmész.
Igen, mert hát nyilván mindenki, aki már olvasott, hallgatott gyereknevelési tanácsokat, tudja, hogy a gyerekeknek határt kell szabni. Hát ez tök jó hangzik, de köszi, hogyan? De hogyan? Tehát amikor ott van az a kis cuki, kis akárki, aki belőled született, akkor úgy ez nehezebb megvalósítani. Nehezebb úgy is megvalósítani, hogy a te szüleidnek azért más eszközei voltak. A fölöttünk lévő generáció azért zömében nem biztos, hogy ebben annyira tudatos volt. Ők is csinálták, ahogy tőlük telt, ahogy ővelük bántak, vagy pont a fordítottja. Tehát ha valakivel szigorúbbak voltak, akkor egy túlkedvességbe ment át a dolog. Tehát azért itt puhatolózni kell, és hát nem egyszerű. Úgyhogy mi is úgy tanulgattuk ezt.
Jó, de ez a kommunikációs stratégia nagyon jól működik.
Ez működik, igen.
Egyből hatékonyan működik. Sőt, ilyenkor a gyerek még fel is vállalja a felelősséget is, hogy én vállom a felelősséget azért, hogy szépen vagy csúnyán beszéljenek velem.
Igen.
És ő ezt kipróbálhatja, és erre mondjuk azt, hogy ezek ilyen tág határok.
Hát meg ott van benne akkor a felelősségvállalás is, hogy igen, én választottam, én teremtettem ezt a szituációt, és legközelebb eldönthetem, ott is van választásom.
Méghozzá azért, mert hogy az életnek mindig, hogyha hozok egy választást, annak van egy következménye, mindig. És hogyha én azt választom, hogy egyébként velem mindig ordibálva kell beszélni, azzal sincsen semmi baj, vagy azzal sincsen semmi baj, hogyha kedvességből. Szóval, és a gyerek ezt ki fogja próbálni az elején egy darabig, de pontosan ez van, hogy a kommunikációban is mindennek van egy következménye, tehát minden választásomnak van egy következménye, és szerintem ez a lényege a gyereknevelésnek, hogy az életre neveljük őket, és az élet az, hogyha ő választ valamit, annak van bizony egy következménye.
És az néha hangos.
Nem tudom, hogy megszakítsam ezt a flow-t, de annyiban igen, hogy itt talán a gyerekeknél még nem annyira releváns ez a kérdés, de így a visszakanyarodva oda, amikor arról beszéltetek, hogy így néha oda kell tenni ezt az energiát, és máshogy kell beszélni. Nyilván itt, ha nem tudatosan használja az ember, vagy mind a két fél nincs ezzel tisztában, hogy ez mit jelent, akkor itt van egy ilyen kis mellékvágány, amerre elmehet, hogy a másik fogja is jól megsértődik. Hogy oké, hogy nem értettem meg, de azért te meg ne beszéljél így velem. Na, ezt hogy lehet kivédeni? Még erre válaszoljatok, ha már kommunikáció. Vagy mi kell ahhoz, hogy ez ne így történjen? Tehát itt a ti esetetekben is megjött a rálátás arra, hogy mi történik.
Igen, én nagyon jó tippet hallottam nem olyan régen erről, hogy van egy pár, aki megállapodott abban, mind a ketten a sértődést hozták, mint viselkedés mintát, és erre ráláttak, hogy ez az ő kapcsolatukban nem annyira jó irány, és nem szeretnék ezt így csinálni, de mivel ők is emberek, így mindenkinél vannak azok a pontok, vagy gombok, amik benyomódnak, és jön, és megállapodtak abban, hogy van egy, hogy hívják ezeket a tiltószó, vagy egy megállító szó, ami egy közösen megtalált szó, amit hogyha az egyik észreveszi, hogy a másik elkezd elmenni a sértődés ösvényén, akkor az bemondja, hogy ez nagyon, nem tudom, piros paradicsom, és akkor a másik észhez tér. Szóval ez is szerintem egy működő dolog lehet, hogyha mindkét fél hajlandó erre ránézni, hajlandó felvállalni, hogy tényleg én mentem el ezen az úton, oké, akkor időt kérek, vagy vissza lényegülök.
Mert itt nekem az jutott eszembe arról, ahogyan ezt így kifejtetted, hogy egy csomószor az van, hogy ha valaki máshogy szól hozzánk, akkor nem az az első feltétlenül, hogy arra nézünk rá, hogy én most itt mit tettem, vagy nem tettem, hanem akkor én lehet, hogy bár lehet, hogy személyiség függő, hogy lehet, hogy én rögtön azt látom, hogy akkor most én rossz vagyok. Tehát, hogy nem az, amit csináltam, vagy nem tettem, hanem, hogy én. Tehát, hogy
a személyiségemre magamra veszem.
Igen, lehet, hogy rögtön magamra húzom.
Oké, csak akkor menjünk át arra a kommunikációra, ami belül zajlik az embereknél.
Ez összefüggő.
Erre fogunk átmenni a legközelebbi beszélgetésre.
Jó.
Akkor sem engedlek titeket tovább. Mert ugye azt gondolom, hogy az is egy fontos téma. Igen. De akkor ne keverjük össze. Ez ugye, amit gyakorlatilag bárkivel folytathatunk. Itt azért szóba került a gyereknevelés, nyilván ez egy kardinális téma. De párkapcsolatban, barátoknál.
Tehát, munkahelyen.
Munkahelyi szituációk sem gyengék.
Igen.
Szóval, hogy ezek olyan stratégiák, amelyeket érdemes egyébként egy kicsit tudatossá tenni, hogyha most így össze kellene foglalni, hogyha tudatos kommunikációról beszélünk, akkor mi az a vezérfonal, amit most így odadobnátok a hallgatóknak?
Szerintem az egyik alapszabály, hogy nyugodtan kérhetünk időt, amikor idegben vagyunk, hogy szeretném ezt átgondolni, és térjünk vissza rá, légy szíves, mert ez engem most megakasztott. Tehát, hogy nyugodtan lehet egy ilyen Jolly Joker mondatunk, amivel nem hányjuk oda az indulatainkat, de előrevetítjük, hogy ez probléma, és erről beszélnünk kell. És utána, amikor én lenyugodtam, akkor előhozhatom ezt a témát, mert már ott van az információ, hogy szeretném majd ezt fölhozni. Ez az egyik. A másik meg, hogy ha beszélgetek, már megnyugodtam, és beszélgetek, és valamit szeretnék eljuttatni, vagy egy változást akár elindítani, akkor az első számú szabály, hogy magamról beszélek, az én érzéseimről, hogy én úgy érzem, hogy ebben a helyzetben szerintem nekem az és az ilyen érzéseket okoz, mert akkor abban a másik nem nagyon tud belekötni. Az én érzéseimhez mindig jogom van, és aztán nyilván ő neki lehetősége van azt megfontolni, hogy ő erről hogyan gondolkodik, de sokkal kevesebb konfliktusunk lesz, mint ha a másik emberről beszélnénk, hogy ő mit csinál szerintünk rosszul.
Én egy kicsit most a magam működéséről szeretnék beszélni, hogy én úgy működöm, hogy ha jön egy sértés, vagy jön egy olyan érzés, amit egy másik ember kiváltott belőlem, én akkor ilyenkor megfogom és elviszem magammal ezt az érzést, megpróbálom kipakolni, de a kipakolás közben, amikor én ezeket az érzéseket elengedem, akkor én már azon gondolkodom, hogy legközelebb ebben a szituációban, hogy nem bántódnék meg. És ahogy rájövök erre a megoldásra, hogy én hogy legközelebbi helyzetet hogy csináljuk meg, úgyhogy én nem bántódok meg, azzal, mivel ezzel én ezt átgondolom, már akkor azzal sokkal könnyebben elengedtem ezt a régi érzést, és most már van egy-kettő olyan szituáció, amit nagyon gyorsan át tudok fordítani, valamiben megakadok, és akkor az elengedéseket tényleg gyakorolnom kell még hozzá, de mindig a megoldást, hogy legközelebb nekem hogy esne jól, azt, ahogy végig gondolom, már is elengedem ezeket a negatív érzéseket. Nekem így működik, de szerintem ez mindenkinek egyéni dolog, hogy hogyan jön erre rá, hogy mennyire gyors, vagy mennyire nem gyors ez a dolog. Én az elején mindig csak elengedtem ezeket a rossz érzéseket, és akkor mindig visszakerültem ugyanazokba a helyzetekbe, mert nem gondoltam végig, hogy legközelebb hogy csinálnám. És azzal mindig belekerültem egy ilyen kis mókuskerékbe, és ugye, hogy itt a beszélgetésben is mondtuk, hogy mindig az van, hogy ha ebbe a mókuskerékbe visszakerülök, akkor egy ilyen spirál lesz rajtam, és nem jutok előrébb, tehát nem a megoldás.
Nem változik.
Hanem, hanem ugyanaz marad. És emlékszem, hogy mikor én rákerültem erre az önismereti útra, hogy mindig csak elengedtem, de mindig belekerültem ugyanazokba a helyzetekbe, tehát azokat a helyzeteket is megint el kellett engednem. Szóval, hogy
nem
itt
nem volt helyette
új, másik új, egy másik szint, ami, tehát hogy itt van egy régi szint, és akkor nem volt meg ez a másik szint, hogy jó, de akkor én mitől érzem jól magamat a bőrömben, és így, ahogy beszélgettünk itt a beszélgetés elején, hogy igen, a megoldás az fontos, mert ez egy másik vágány, az egy másik szint már, és akkor így folyamatosan tudunk mindig egyre fejlődni.
Meg szerintem mindenkinek vannak egyébként piros gombjai, tehát itt is az a fontos szerintem, hogy én magamra rá tudjak nézni, hogy hol durrant el mondjuk az agyam egy szituációba, és akkor, ha én ezt átgondoltam, akkor ezt le tudom kommunikálni, hogy figyelj, nekem ez a szó, hogyha te azt mondod nekem, hogy én hülye vagyok, vagy buta vagyok, most csak mondok olyanokat, akiket tényleg tudom példából, hogy vannak, akiknek ezek a nyomógombjaik, akkor én arra bedúranok, tehát akkor tudnánk arra figyelni legközelebb, hogyha kicsit becsmérelni van kedved, akkor csak ezt a szót így kihagyjuk, és bármi mást mondasz, akkor normális szinten tudunk maradni. Tehát, hogy ezt egy picit magunkba megvizsgálni, hogy mik azok a piros posztók, amik így bekapcsolják bennünk az indulatokat akár.
Nagyon kíváncsi leszek majd arra a jövő héten, hogy milyen összefüggés van a kifelé menő kommunikációnk és a magunk felé irányuló kommunikációnk között. Na de akkor erről majd egy hét múlva beszélgetünk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Sziasztok!
Figyelj, várj még egy kicsit!
Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről.
Hagyj nekünk 5 csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk.
Ez a Tudatos Család Podcast.